Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó Veni Szanktéját tartották meg ma. Tenyák Csaba a bazilikában azt mondta, a templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyházi iskolák vezetői, pedagógusai és hitoktatók. Az egriesek beszélt arról, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi úrunk Jézus Krisztus, aki maga is ezen parancs alapján élt. Ő szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban az Isten szeretetéről adott nekünk példát, tette hozzá a főpásztor, és azt is mondta, ma megvalósult a templom és az iskola szövetsége. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a teljes programot, az előadásokat és a díjak átadását is a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így minden pillanat visszanézhető. Az Egri Főegyházmegye Veni Szanktéját a felújítás követően 5 év elteltével tartották ismét a bazilikában. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász, az első csomagokat tegnap adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója azt mondta, a Legyen öröm az iskolakezdés című országos akciójuk szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést, eddig már több mint 7 000 hívás érkezett a vonalra. A keleti pályaudvar bevezető vágányain befejezték a helyreállítási munkálatok nagy részét. Kőbánya felső felé már reggel mindhárom vágányon zavartalan volt a forgalom, később aztán Kelentföld felé is megindulhatott a forgalom, előbb az egyik, aztán már a másik vágányon is, tájékoztatott sorban a fejleményekről a MÁV Inform. A keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról közlekedő Intercity vonat 5 személykocsija. A balesetben senki nem sérült meg, de azóta is jelentős fennakadások voltak a vasúti közlekedésben. Paféri Zoltán, a vasúttársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. Lázár János köszönetet mondott a több mint 100 vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. A közlekedési miniszter továbbá megköszönte az utasok türelmét, megértését és közreműködésüket, illetve méltatta azokat a médiatermékeket is, amelyek gyors és korrekt tájékoztatást adtak. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma augusztus hónapban, ismertette Comba Sándor. Tekintettel a tanévkezdésre, a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztusban folyósítják, emlékeztetett a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Konz Zsófia nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy ingyenes tankönyvekkel segíti a kormány a közoktatásban és a szakképzésben tanulókat. Az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés is jelentős segítség a családoknak, jegyezte meg, hozzátéve, hogy minden élethelyzetben igyekeznek segíteni a családokat. Újra igényelhető támogatás a bölcsödei térítési díjhoz. Most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsödében helyezik el. A támogatás csak meghatározott térségekben érhető el. Továbbra is jogosultak az állami segítségre azok a szülők, akiknek gyermekei mini bölcsödébe, családi vagy munkahelyi bölcsödébe járnak, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe. 60 napra lefoglalták az Orvosok Határok Nélkül szervezett földközi tengeren tevékeny hajóját Salerno kikötőjében, mivel az olasz hatóságok szerint a szervezet megsértette a hatályos migrációs előírásokat. A kapitányra 3300 euró pénzbírságot szabtak ki. A norvég felségjelzésű hajót 2021 tavasza óta bérli a szervezet, kizárólag az olasz partokra szállítja az embereket. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyol felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben aztán 32-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot pedig Kvaszinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan az Erdőfohászat című műsorunk szól. A mai adásban az egri cserkészek idei nagytáborába látogatunk, utána pedig Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 49. része következik. 14 óra 35 perctől Cseperedő című műsorunk szól, melyben a nagycsaládos mindennapokról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, 4 gyermekes édesanyával, a műsor szerkesztője Berec Renáta. Rövid ajánlónk következik az adáshoz.
Nyugodtan határozzák meg, hogy én most a gyerekágy alatt azt szeretném, ha te ebben segítenél, hogy ott legyél, és mondjuk a nagyobban játszál, vagy épp főzzél, vagy takaríts ki nekem, mert én nekem szúrja a szememet, hogy minden mindenhol is van, mert olyan típus vagyok.
14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című szállításunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkat hallgathatják meg. 15 órakor a hírek után Szent Mónika élettörténetét ismerteti dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Majd a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, ezután a hitvalló következik. Ebben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a bűnről és a kísértésről elmélkedik. 16 órakor híreket mondunk, majd kívánságműsorral várjuk Önöket, melyben hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Ezután az iránytű szól. Ma a Feledi Péter Pükszentkereszti csapatparancsnokkal beszélgetünk a vasárnap véget ért cserkésztáborukról, tervekről és értékekről, amelyeket a cserkészet közvetít. Hangajánlónk következik adásunkhoz.
Ahogy a tisztelgésünkben is van a három újjal, ahogy tisztelgünk, ugye a Isten haza embertárs, és ugye maga a vallásos élet, ami legfontosabb, ugye a hazaszeretet, és az embertárs, hogy mindezt közösségben éljük meg, mégis még a cserkész törvényeinkben a takarékosság is benne van, a természet szeretete, nyilván így a környezetvédelem is, a vidámság, és a segítőkészség, ugye a cserkészeknél a jelszó az, hogy légy résen, hogy mi az, hogy légy résen, az, hogy folyamatosan figyeld azt, hogy hol tudsz segíteni.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következik. 18 órakor a szokott időben rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából, melyet a mai estén az Andornak tájai egyházközség ima csoportja vezet. 18 óra 30 perckor híreket hallanak, majd könyvjelző című nyelvápoló és könyvajánló műsorunk szól. Ebben Bródi Sándorról hallanak. 19 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk következik. Adásunk tartalmából. A Sátán a hazugság atya címmel tartott tanítás Szabó József atya a Miskolc Diósgyőri plébános a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban. Ebből hallanak majd részletet, ajánlónk következik mai műsorunkhoz.
A gonosz úgy működik, és Jézus nevezi őt így, ő a hazugságnak az atya, aki gyilkos kezdettől fogva. És ha megnézzük a bűnbeesésnek a történetét, akkor már a bűnbeesés előtt a gonosz ott volt a paradicsomban, de nem okozott semmi problémát. Amikor elkezdett hazudni az Istenről, még akkor sem okozott problémát, akkor jöttek a nehézségek, meg ezt hívjuk az ősbűnnek, amikor az első emberpár elhitte azt, amit a gonosz mond.
Ezután esti mese szól a legkisebbeknek, melyben Berg Judit Rumini Datolyaparton című hangjátékának 10. részét hallják. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik a papság kapcsán. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkat hallgathatják meg. 20 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkkal várom Önöket. Addig is jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk, műsorismertetés, majd a 20 órási hírek után következik legközelebb.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban a 212-es számú Egri Bornemissza Gergely cserkészcsapat idei nagy táborába látogatunk. Beszélgetőtársam Szoboszlai Szabolcs, a csapat és egyben a tábor parancsnoka.
Az utóbbi kifejezés azt jelenti, hogy ennek a tábornak most a programját, illetve az egész szervezését kvázi én fogom össze. Igyekszem a többi törzstag között a kommunikációt elősegíteni, illetve összeszervezni a közös munkát. Most ez a táborunk két csapat közös táborozása. A 19-es számú Bükk cserkész csapattal, akik miskolciak, velük közösen vagyunk most itt. Egertől nem messze északra, a Lesréten.
Ez tehát a földrajzi elhelyezkedés, az időbeni pedig mikor kezdtétek és mikor zárjátok a tábort?
A tábor augusztus 14-én kezdődött és 23-áig tart, illetve a törzstagokkal plusz néhány lelkes kószánkkal 12-e óta voltunk előtáborban.
Nincs, vagy nem volt kicsit későn ez az időpont, hiszen általában júliusban, annak a második felében szoktatok nagy táborozni?
Ez egészen változó szokott lenni, attól függően, hogy sikerül összeszerveznünk a közös munkát. Most nagyon sok vezetőképző tábor időpontjára kellett tekintettel lennünk. Ugye volt most tőlünk segédtiszti vezetőképzőben jelölt, ősvezetőképzőben volt tőlünk két jelölt, egy mameluk, illetve egy kiképző is.
Így, mameluk az segítő?
Így van, tulajdonképpen a féle kiképző jelölt, ha úgy tetszik.
Majdnem, hogy a kezdetektől figyelemmel tudom kísérni a csapatotok életét, hiszen a gyerekeim is itt nőttek föl, ebben nőttek föl, akkor még néhány nagy vagy nagyobb macska fiú alkotta a csapatot, aztán idővel évről évre egyre többen lettetek. Most vagytok itt vagy?
A két csapatból összesen 60-an vagyunk itt, nagyjából fele-fele a megoszlás a két csapat tekintetében.
Sok az új arc, hogyan csatlakoznak, vagy csatlakozhatnak hozzátok?
Általában szeptemberben kezdjük meg a cserkész munkát, ilyenkor igyekszünk toborzásokat is tartani iskolákban, városi rendezvényeken, ahogy sikerül összeszervezni, és ezután tudunk őrseket kialakítani. Ugye a nyár végére a vezetőképző táborok is lemennek, vannak friss új őrsvezetőink, ha minden jól megy, és ilyenkor ők új őrseket tudnak indítani, akik az éven keresztül tudják végezni az őrsi munkát, illetve az ilyenkor újonnan érkező cserkészek már a csapat programokba is be tudnak kapcsolódni, és egy év alatt fel tudnak készülni arra, hogy egy ilyen nagy táborban részt vegyenek.
Miről szólna egy ilyen nagy tábor? Ez egy nagy tábor, mert ahogy körülnézünk, egész messze is látunk sátrakat, és ha másik irányba nézünk, ott is egészen messze is vannak még felverve.
A nagy tábor kifejezés igazándiból leginkább azt akarja, hogy ez egy viszonylag hosszú időtartam, tehát 10 napos a táborunk, hogy egy teljes hangulati íven végig tudjon menni az ember, illetve azt is takarja, hogy ez az éves cserkész munkánknak a megkoronázása. Tulajdonképpen kicsit olyan, hogy amit az évközben tanulnak és elsajátítanak a gyerekek, azt itt élesben ki tudják teljes mértékben bontakoztatni.
Minden tábornak van egy programja, amire épül, ezt úgy hívek, hogy a keretmese. Idén itt mi volt, vagy még mi?
Idén az ókori Egyiptom a keretmesénk, A csapaton belül most egy új dolgot próbáltunk ki, a csapatunk számára új, más csapatokban ezt már használják, hogy az egész éven átívelően egy közös tematikájú keretmesét alkalmaztunk, tehát az év során végig ókori Egyiptom témájú programokat szerveztünk, volt nyomozójáték, ahol egy múzeumból csentek el egy ókori szarkofágot, és akkor azt kellett megkeresni, meg egyéb csapatprogramok, és most tulajdonképpen annak egy ilyen nagy grand fináléja van, ha úgy tetszik. Most egészen konkrétan az történt, hogy a tábor elején egy régi varázslat folytán az Egyiptomba tartó turisták visszarepültek az időben a fáró idejébe, ahol belettek fogva egy piramis megépítésébe. Oda ők elhozták magukkal kicsit a jövőbeli értékeket, és próbálják puhítani az egyiptomi társadalmat. Mindeközben keresik az utat vissza a saját idejükbe. Most például odáig jutottak el, hogy a mai napon nem fölülről fogja a fáraó megmondani, hogy ki az, aki az építkezést vezeti, hanem kiválasztják maguk közül.
Itt ment el egy egészen kislány mellettünk. Mi a korhatára, honnan csatlakozhatnak?
Úgy szoktuk mondani, hogy írni-olvasni tudáshoz kötjük a jelentkezést, tehát hogyha azt tudja valaki, akkor igazából szeretettel várjuk. Ez általában ugye olyan 6-7 éves kor környéke, tehát vagy kisiskolás kortól, vagy hogyha valaki hamarabb beletanul az ilyesmibe, és olyan igazán stram, és úgy vélik a szülők, hogy bírná az összes ilyen programot, és jól érezni magát, akkor igazából már ovis korban is lehet érkezni. De ezt például évközben mi is igyekszünk folyamatosan monitorozni, hogy az évközi programokon nyújtott teljesítmény és viselkedés alapján, hogy valakinek a tábor az adna, vagy még túlságosan.
Hát elriasztaná?
Igen, hogyha valaki mondhatni felkészületlenül érkezik a táborba, vagy túl fiatal hozzá, akkor el tud sülni esetleg a visszájára, és kicsit olyan, mintha valakit a mély vízbe dobnának bele, amikor úszni tanítják, hogy sokkal jobb élménye lesz a vízzel kapcsolatban, hogyha először megtanulja a dolgokat úgy, hogy lába leér minden, és akkor utána merészkedik a mélyebb részekre. Ez kvázi ugyanez a cserkész munkában, hogyha valakinek az a legeslegelső élménye, hogy kijön az erdő közepére, ahol minden hiányzik, amit addig a civilizációból megszokott, és magának fel kell építenie a saját kényelmét, akkor az nagyon ijesztő tud lenni, hogyha viszont erre évközben rágyúr, ha lehet így mondani, akkor csak a megtanult mozdulatokhoz kell visszanyúlnia.
Hogyan tisztálkodtok? Talán sok emberben felmerül ez a kérdés, hiszen itt vagyunk az erdő közepén, a lesrét mellett, a lesház és a lesrét között foglaljátok el az erdőrészt. Na szóval, hogyan megy a mindennapi élet?
Tisztálkodás tekintetében építünk zuhanysátrat, ami most épp úgy van kialakítva, hogy van egy hosszú lavortartó, oda szépen le tudjuk helyezni a lavrokat, abba beleöntjük a tisztálkodásra szánt vizet, és akkor tudunk rajta mosakodni. Alatta természetesen raklappal vagy egyéb módon fával lerakjuk a földet, hogy ne a sárban kelljen tapicskolni, és akkor megfelelő módszerre.
Tehát üntitek magatokra a vizet?
Így van, tulajdonképpen. Nincs. Igen, hát a kezünkkel kell felszivattyúzni a vizet a fejünk fölé, és akkor minden megoldható.
Mutassunk be egy körletet, most vannak az egyik sátorban előtt néhányan a cserkészek közül, ugye a körlet az egy-egy sátor meg a közvetlen környezete?
Így van, nagy ősi sátraink vannak, ebben körülbelül 10 ember fér el kényelmesen, és az őrsök ilyen módon a sátor környezetét kiszokták saját maguknak építeni egy kicsit, hogy a saját kényelmüket növeljék, szoktak köré kis kerítést építeni, hogy szépen elhatárolják a tábor többi részétől, és saját maguknak csajkafát, ruhaszárítókötelet, asztalt, egyéb kényelmi dolgokat felépítenek, függő ágyaikat esetleg felkötik fák közé. Itt például a hangyaőrs állított egy saját kis keresztet is magának, hogy körülötte tudjanak esti imát mondani.
Zsűvölgyi Soma is közben kijött azon a éppen nem fotocellás ajtón, amit készítettek a tábor kerítése vagy a körlet köré, spárgából és fából megoldva, de nyitható. Mondj valamit erről a körletről, ahol laktok.
Nagyon nehezen megcsináltuk, most csináltuk meg jól a kaput, eddig ott van a második kapom, véletlenül széttörtük, és szerintem nagyon jó lett.
Hanya vagytok a sátorban?
10.
Akkor nem féltek éjszaka?
Nem. Úgy, hogy ilyen sorban vagyunk, hogy így vannak a lábunk, mind a két oldalon, és középen állunk senki, csak mellett a két oldalon.
Középen jártok be ki. Hanyadik táborod ez?
5. Végúta járok, csak nem voltam elején csertész. És az anyukám volt a szatác, és ott csinálták az ételt. Mi ott voltunk, hogy ne legyünk otthon egyedül, mert még kicsik voltunk.
De megszeretted akkor?
Meg.
És mit szeretsz benne?
Van egy jó közösségem, vannak barátaim, kivel tudja beszélni, mert a természetben vagyunk.
Köszönöm szépen, és további jó tábort, és jó munkát, mert ugye így köszöntök?
Igen.
Akkor jó munkát. Elhangzott egy kulcsszó, a közösség. Talán ez az, amit ez a mostani telefonnyomkodós világ kikezdett, vagy átalakított.
Igen, ugye a táborban, illetve úgy egyáltalán a cserkész csapatokban is az őrsi munkának pont az a lényege, hogy egy kis közösségekre alapuló szervezetet hozzon létre, tehát 5-8-10 gyerek van egy őrsben, így a létszám miatt mindannyian meg tudják ismerni egymást, és ténylegesen tudnak egymásra odafigyelni, kiismerik egymásnak a hangulatát, a mozdulatait olyan szempontból, hogy látják egymáson, ha valaki szomorú, közös belső poénokat tudnak kialakítani, stb. És a kis közösség munkáját fogja össze egy őrsvezető, aki pedig korban nem áll túl távol a vezetettektől, ugye 14 éves kortól lehet valaki őrsvezető, és ilyen módon ő is sokkal jobban tud kapcsolódni az őrsének a munkájához, az őrsének a hangulatához, problémáihoz esetleg. A táborban egyébként a telefonhasználat az úgymond tiltva van, de ez nagyon kevés esetben jelent problémát. Néhány olyan gyerkőc van, akit esetleg kicsit érzékenyebben érint az, hogy most a szeretett telefonjától meg kellett válnia. A legtöbben azok a táborba érkezés első 10 perce után elfelejtik, hogy ilyesmi létezik, és teljes mértékben arra figyelnek, hogy itt a saját körülményeiket szépen kialakítsák, együtt dolgozzanak, és ennek a flowját, ennek a közösségnek a dinamikáját tulajdonképpen meg is csorbítja, hogyha folyamatosan kikommunikálgat valaki a táborból, ezért is mondjuk azt, hogy ezt ne tegyék, de legtöbbször nem is vágynak rá.
És nem csak itt a táborban jöttök össze, hanem baráti szálak, kapcsolatok fűződnek a tagok között, tehát vannak olyan programok, amiket közösen szerveztek. Közben megkérdezhetlek téged is, hogy Dóri, milyen Dóri vagy?
Rónai.
Azt tudom, hogy Dóri vagy, mert mondtad, hogy szavazzunk rád, szavazz Dórira, és most itt kampányolsz. Mi ez, ez mi ez?
Ez itt egy párt.
És ja, háromfülű nyúlpárt?
Igen, ez a holnapi program pártja, és nagyon jó lesz, szóval szavazz ránk.
Ha megválasztanak, akkor mi lesz?
A programja, mint mondjam, hát lesz egy ilyen ponyvákat leteszünk, rá szappan víz, és akkor lehet csúszkálni a nagyobbaknak, lesz a kicsibetnek vízipisztolycsat, addig szervezünk olyan programot, hogy összeadjuk a kettő embert, így esküvőt szervezünk, és akkor oklevelet is adunk hozzá, hogy friss házasok, meg ilyeneket, és még szervezünk kézműves programokat, arcfestést és a többi.
Kívánom, hogy jól kampányolj és nyerj. Elhangzott egy ilyen kulcsmondat talán, hogy házasságkötés, azért itt már a szemünk előtt történtek. Köszönöm, én is kaptam egy pártjelvényt. Történtek házasságkötések is.
Igen, ugye a cserkész mozgalom az egész életét, ha úgy tetszik, áthatja az embernek, hogyha megismerkedik vele, és egészen könnyű egy ismerkedést úgy indítani, hogyha mindkét fél tudja a másikról, hogy cserkész, mert akár értékrendben, akár tudásban egy közelséget jelent már előre is. Ilyen módon mind barátságok, mind pedig akár szerelmek könnyedén tudnak kialakulni, és sok esetben ezek a barátságok is életre szólnak, illetve van, hogy valaki a életetársát találja meg.
Még egy fonalat nem vartunk el, vagy egy részt, hogy önmagatoktól is szerveztek spontán programokat.
Így van, tehát csapaton belüli programokat is szervezünk. Van olyan, hogy más csapatokkal összebeszélve egy-két-három másik csapattal együtt szervezünk valamilyen programot, illetve léteznek kerületi, valamint országos programok is, melyekre tudunk menni. A kerület azt jelenti, hogy Magyarországon fel van osztva a cserkész munka cserkész kerületekre. Mi egriként a második cserkész kerülethez tartozunk, ez Heves és Borsod megyéket foglalja magába. Így ugye a bükkcserkész csapattal, akikkel most együtt táborozunk, egy kerületből származunk, így is ismertük meg egymást kerületi programokon, és akkor emellett még vannak ugye az országos szintű programok, amelyre az ország minden tájáról érkezünk. Tavaly például az országos cserkésznapra Veszprémbe, oda több ezren gyűltünk össze.
Közben fölbojdult egy kicsit a tábor élete, nem csoda. 14 óra 4 perc van, tehát már itt az ebéd ideje, és most veszik a csajkáikat, az esztcájgot, és mi lesz az ebéd?
Túrós tészta.
Akkor nincs más hátra, mint hogy Ferenc pápa szavaival búcsúzzam. Jó étvágyat kívánok az ebédhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Az elhangzott beszélgetésben a 212-es számú EGRI Bornemisza Gergely cserkész csapat idei nagy táborában jártunk. Beszélgetőtársam Szoboszlai Szabolcs csapatparancsnok volt. Most Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 47. része következik, felolvassa Szívós Győző.
Egyik kora hajnalban megláttuk első leopárdunkat. Éppen az éjszakai vadászatról tért haza. A közeli sziklahasadékok egyikében lakott. Sokáig motozott, forgolódott, kétszer is kijött megnézni, hogy mi a fenét keresünk ott. Szép, élénken rajzolt, mély sárga példány volt. Hosszú és vastag farkát felkunkorította, sárga szeme vékony rés volt, ahogy bizalmatlanul méregetett. Végül úgy döntött, hogy ezektől nincs mit tartani, bemászott a kuckójába, és elaludt. A cavó javarésze arid, félszáraz, mégis változatos növényi formációkat találunk. Vannak nyílt puszták, bokros és erdős szavannák, akáciaerdők, izolált sziklakibukkanások speciális élővilággal, dombságok és hegyi erdők, folyómenti galériaerdők és pálmaligetek épp úgy, mint félsivatagok. A vulkanikus övezet egyik különlegessége a zimaforrás, ahol a kristálytiszta vízben a vízilovak és a krokodilok úgy úszkálnak, mint akváriumban a díszhalak. Nem kis élmény volt megfigyelni, amint az áttetsző vízben egy hatalmas, 4 méternél is hosszabb krokodil az újszülött víziló felé lopakodott. A víziló család felnőtt tagjai nyomban felsorakoztak az alig mázsás gyerkőc és a ragadozó között, mire a vértes rabló úgy tett, mint aki éppen csak arra járt, és kárvallott képpel odaébb siklott. A cavóban a többi szokásos kelet-afrikai nagyvad sem ritka. Sok közülük, mint a zebrák és az elefántok vörösek, nem mintha valami különleges alfajról lenne szó, de a vörös talaj megfesti az állatok szőrét és bőrét. Különösen a vörös elefántok híresek. A zsiráfok egészen más színnel tűnnek ki, sok köztük az albinó. Nehéz elképzelni megdöbbentőbb látványt, mint a hegyoldalban trappoló fehér zsiráfok kísérteties csapatát. A cavóban van egy kis repülőtér. Valójában nem más, mint az akáciabokrok zömétől megtisztított füves sáv, amelyen rendszeresen szállnak le és fel aprócska gépek. Ideális hely az állatok fényképezésére. A repülőtér környékén megszokták a nagy zajt, meg azt, hogy a berregő masina semmiféle veszélyt nem jelent, s a repülőgéphez képest csendes terepjáróra itt nem is figyelnek. A máshol olyan óvatos truccok, a már eléggé ritka hatalmas jávorantilopok és a nagyon vigyázatos orixok pár méter közelre engedtek magukhoz. A Nemzeti Park területén rendkívül sok, jóval több mint 500 madárfa él. A fás szavannán hangos, rikoltozó csapatokban repked a törpe papagáj. Nem tévesztendő össze az állatkereskedésekben kapható fajjal, amely Ausztráliából származik. Az afrikai törpe papagáj kistermetű, de vaskos testű, a feje is jókora, a farka viszont egészen rövid. Teste zöld, feje piros, narancs vagy sárga fekete. Az ivarérett példányok egy életre szóló házasságot kötnek. Hönel könyvében egy nagyon jól sikerült ábra mutatja be a gyönyörű szép koronás darut. A cavóban jártunkkor éppen násztáncukat ropták. A szürke, fehér, fekete színezetű madarak bóhókásan ugráltak és vadul rázták barnás-sárga szárnyaikat, miközben aranyszínű bóbitás fejükkel kecsesen bólogattak. Egy hatalmas, roppant, izmos és meghökkentő megjelenésű madárról így írt Teleki. Az útban lőttem egy szürke papagájfajmadarat, hosszú, szürke, fehér és fekete csíkos fark, teste szürke és háttollai feketén beszegve, melle szürke, Egy kétszol magas bóbitája van, csőre erős kurta, nem erősen hajlott. Nem papagáj ez, hanem egy valóságos madár különlegesség, a kígyászkesejű. Hatalmas, öles léptekkel járja a pusztát, és kemény szarúval védett hosszú és erőteljes lábaival a mérges kígyókat is habozás nélkül megragadja. Az utolsó napokon már egyik vihar követte a másikat. A vörös híg iszap elöntötte az utakat. A zuhogó eső ellenére jól tudtam gyűjteni. Éjszaka a lámpára özöllöttek a bogarak és a lepkék. Nincs ebben semmi meglepő. Ha a rövid életű rovarok arra várnának, míg elláll az esőzés, kár is lenne kikelniük a bábból. Megbeszélés szerint a legeslegutolsó cavói napon a park kijáratánál kellett Safit felvennünk, aki addig a többiekkel barangolt. A három kocsi egy időben három különféle programot hajtott végre, hogy időt nyerjünk. Sokáig nem úgy nézett ki, hogy egyáltalán kijutunk a cavóból, mintha csak Velencében jártunk volna, gondola nélkül. Az utakon méteres víz. Lagúnaként hálózták be a nemzeti parkot. A mélyebb fekvésű tisztások rétek, mint megannyi tó és mocsár. A hidak pedig eltűntek. Volt, amelyiket elsodort az árvíz, mások még álltak, csak éppen jóval felettük hömpögött a folyó. A hideg lelt ki, amikor a Cavó folyón át kellett kelnünk. Hogy elkerüljük a kocsit már ellepni igyekvő özönvizet, az utat szegélyező sziklákra kapaszkodtunk fel, kockáztatva, hogy most meg beleborulunk a vöröses sárga lébe. A Toyota mindent kibírt, de minket kicsit megviselt ez a szakasz. Az állatok szemmel láthatóan sokkal jobban élvezték az esőt, mint mi. Elefánt, zsiráf, zebra, a legkülönfélébb antilopok mind ott masírozott. Már közel a park széléhez váratlanul Ellő Kongóni állt el az utunkat. Ugyan nyomban lefékeztünk, de a megriadt anya megugrott. Az ösvény közepén hagyva éppen csak elpottyantott kölykét. Amíg nedves, esetlen jószág nagy csodálkozó szemmel, remegő lábakkal imbolygott felénk, majd úgy döntött, hogy Doki az ő anyja. Gyorsan tovább hajtottunk. Ha a minden bizonnyal visszatérő anya megérzi csemetéjén az idegen szagot, könnyen magára hagyja. A megbeszélt időre érkeztünk a Nemzeti Park kapujához, és legnagyobb megdöbbenésünkre a néprajzos különítmény sem késett sokat, pedig mi abban reménykedtünk, hogy elkerüljük egymást. Gyorsan átadták drága terhüket, Safit, majd megkönnyebbülten és vidáman elvágtattak. A földrajzosok is bejárták a cávót, igaz, ők egészen más szempontok alapján, mint mi. A cávó geomorfológiailag nagyon változatos. A Kilimandzsárótól nem messze az ősi afrikai pajzshoz tartozó gránithegyek egészen fiatal vulkáni vonulatukkal találkoznak. A Csiulu hegyláncnál, amelyben a világ egyik leghatalmasabb lávabarlangja található, telekiék is jártak. Amint a Julu hegységhez közeledtünk, terasz alakban ereszkednek le a fekete rétegek, itt már minden vulkánikus. A talaj laterítvörös, és mint a Kilimandzsáró környéke, fákkal van fedve olyan sűrűn, úgy, hogy erdőnek neveztetett. A Leviatán lávabarlang teljes hossza 11 kilométer. Ilyen barlangok úgy keletkeznek, hogy a kráterből kifolyó láva felszíne gyorsan hűl le és megszilárdul, miközben a belső réteg még forró és folyékony marad. Amikor csökken a vulkáni tevékenység és megszűnik a láva utánpótlása, a már megszilárdult réteg alól kifolyik az utolsó adag izzó láva, s helyén egy hosszú, alagútszerű barlang marad. A barlang falának kihűlő, még lecseppenni készülő, de időközben megdermedő láva olyasféle alakzatot hoz létre, mint a cseppkő. A hatalmas lávabarlangnak sajátos élővilága van. Csak ott előforduló moha, zúzmó, gomba és rovarfajokkal, de a csontvázak arról tanúskodnak, hogy nagyobb állatok is betévednek. Eredetileg közvetlenül a cavon keresztül akartuk megközelíteni az ambozelit, de nem sikerült. Az még csak hagyján, hogy belezuhantunk egy árokba, de aztán az áradat elmosta útszélén menthetetlenül elsüllyedtünk. Már szürkült, mire kiástuk a kocsit, és közben elvesztettük legkedvesebb lábasunkat. Ezt raktuk az emelő alá, s végérvényesen eltűnt a mocsárban. A cávó híres az emberevő oroszlányairól, úgyhogy kissé idegesen folyt a kocsi mentése. Tovább menni lehetetlen volt. Nem tehettünk mást, megfordultunk. Az éjszakai autózás most is fantasztikus élmény volt. Ilyenkor a lámpafényben imbolygó zsiráfok még a valóságosnál is hatalmasabbnak tűnnek. Kimérten sétálnak, egyáltalán nem félnek, majd hogy nem, a kocsira lépnek. A zebrák és a gnúk sem félénkek, ha meg is ugranak, pár méterrel odébb megállnak és kíváncsian bámulnak. Az éjszakai kóborláskor sok olyan állatot láthatunk, amely nappal csak elvétve kerül elénk. Ilyen a tarajos sül. A lassú mozgású állatot félelmetes fegyverzet védi. Hosszú és merev tüskéjének a vége horgas. A támadóba jutva letörik és gyulladást okoz. Amikor a sül mászkál, a tüskéi egymáshoz és a tárgyakhoz dörgölőzve sajátos hangot adnak ki, mint egy figyelmeztetve az óvatlanul közelítőt. Vigyázzatok, térjetek ki az utamból! Értelmes ragadozó békén is hagyja a sült.
Elhangzott Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában. A 47. részt hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Kvasinger Jenő és a magam nevében is Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagycsaládos létről, annak gyakorlati oldaláról mesél Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz, a Közelbaba Egyesület elnöke, 4 gyermekes édesanya. A műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is tartalmas időtöltést kívánunk önöknek.
Nagyon nagy izgalommal tölti el a szülőket, amikor az első kisgyermek megérkezik a családba. Ennél talán nagyobb izgalommal jár az, amikor már a testvér érkezik, sőt, hogyha már a többedik testvér érkezik a családba. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót is.
Azt gondolom, hogy te igazán benfentes vagy a témában, hiszen te most, ez nem titok, már az ötödik gyermekedet várod. A nagycsaládos létről azt gondolom, hogy nagyon sokat tudsz a gyakorlatban, hogy nálatok hogyan zajlik. Ez nyilván családtól függő, kinél hogyan. Mikortól tudtad azt, hogy te több gyereket szeretnél?
Én is eleve nagycsaládban nőttem föl, úgyhogy egész pici korom óta elkísér ez a nagycsaládos élet. És én úgy gondolom, hogy mindig is több gyermeket szerettem volna, hogy hányat pontosan azt sosem határoztam meg számban, de többet, tehát minimum 3-at, és úgy is adódott, hogy ez sikerüljön, és lehetővé váljon. Úgyhogy, ha mondhatom ezt, akkor igazából a születésemtől kezdve elkísér a nagy családos élet, és annak a előnyei, hátrányai, nehézségei, könnyebbségei minden kis pillanata.
Akkor neked ez már nem volt szokatlan terület, ugyanakkor, amikor az első gyerek, ahogy említettem is az elején, megérkezik a családba, már eleve egy új élethelyzetbe kerül az ember, hiszen saját maga fogja megtapasztalni a saját bőrén. Te hogyan élted meg az első gyereket, aztán majd a második gyerek születését?
Igen, teljesen más ugye felnőni egy nagy családban, és utána saját gyermeket vállalni, és főleg még úgy is, hogyha tájékozódunk sok témakört illetően, és a gyermeknevelés témáiban is. Ma ugye már nem ez a több generációs együttélés van, amiben bele is látnánk teljesen, hogy milyen tényleg egy kis babával az élet. Úgyhogy sokszor nem azt az élményt kapjuk, amit elképzelünk, mert egyedül vagyunk otthon folyamatosan a gyerkőccel, ami ugye nagyon sok aktivitást és minden pillanatot igényel. Első gyermeknél általánosságban, és az édesanyák tapasztalatai alapján is azt mondhatom el, hogy legtöbbször ugye ez a örökké a gyerkőccel vagyunk, mindig ráfigyelünk, mindig játszunk vele, mindig ott van velünk, élethelyzet alakul ki, és a gyermek is később, nagyobb korában is ezt igényli, hogy legyünk vele, együtt játszunk, és ritkábban vonul el egyedül játszani. Ugye sok minden függ a genetikától is, de nagy általánosságban én is ezt vettem észre, és az anyukatársaim is ezt mondják. Ugye ezek után, ha érkezik egy második gyerkőc, akkor felborul minden. Ugye az elsőnek furcsa lesz, hogy nem terelődik rá annyi figyelem, hiszen ott van egy pici, akivel foglalkozni kell. Ő viszont igényelni továbbra is a folyamatos jelenlétet. A második gyerkőc viszont már beleszokik abba, hogy van mellette egy nagyobb, vagy ha ugye harmadik gyerkőc, akkor több nagyobb, és megoszlik a figyelem a szülőknek a gyerekek között. Úgyhogy igazából az egy gyerekről áttérni a két gyermekes család életre a legnehezebb szerintem. Onnan a harmadik gyermek vállalása már nem olyan nehézség vagy furcsa érzés.
Bár azért tegyük hozzá, hogy a logisztika későbbiekben okozhat némi fejtörést a szülőknek.
Igen, főleg akkor, ha a korkülönbség olyan, hogy az egyiket már iskolába kell vinni, a másik meg még pici, vagy óvodába, de szerintem elég szépen össze lehet ezeket hangolni, tehát a legkisebbek beleszoknak a napi rendünkbe, míg a legnagyobbnál ugye kialakítottunk egy, mikor kelünk, hagyjuk őt aludni, nem keltjük, nem ébresztjük, úgy a kisebbnél már ugye ébresztjük, hogy beírjunk, ha anyuka egyedül viszi óvodába, iskolába, de szépen beleszoknak, tehát nem veszik rossz néven. Az én mostani legkisebbem is simán fölkel 6 órakor velünk, mi hiába próbálnám én még ösztönözni, hogy aludjál, ráérsz, fölkel velünk, és integet az ablakból a nagyoknak, és majd csak délbe alszik újra el, addig ébren marad.
A várandóság időszaka nagyon jó alkalom arra, hogy felkészítsük a testvért, hogy testvére fog érkezni. Ugyanakkor fejtörést okozhat az is, hogy a születés körül hogyan fogják megoldani a szülők ezeket az adódó helyzeteket, hogy hogyan megyünk be a kórházba, hova tesszük le a nagyobb gyerekünket, hogyan élted meg ezeket az időszakokat?
Minden alkalommal már előre, ugye, ahogy növekedett is a pocak, beszélgettünk a gyerekekkel, arról, hogy érkezni fog egy másik kisbaba, egy kis testvér, és magyaráztuk nekik, hogy mivel jár, mi lesz akkor, és mindenkinek ajánlom is, hogy ezt az elejétől így szépen nyugodtan egy egész pici gyereknek is magyarázza, mert megérti, még hogyha annyira pici, hogy nem tud válaszolni összefüggő mondatokba, akkor is, mert ő érzi és érti, amit mondunk neki, és sokkal könnyebb lesz, mire a 9 hónap ugye letelik, és megszületik a pici. Tehát nyugodtan lehet mondani neki, hogy igen, vigyázz, anya pocakjára, anya nem tud már annyiszor és úgy fölemelni, anya be fog menni majd a kórházba, tudod, ez egy nagy épület, ahol majd a baba megszületik, vagy aki intézményen kívül szület, ott is lehet olyan, hogy a szülés ideje alatt a nagy tesó az nagyszülőkkel, barátokkal, vagy bárkivel van, hogy akkor mással leszel. És a gyerekek annyira ügyesek, okosak, hogy amikor anya tényleg mondjuk egy ilyen kórházi szülésnél elkerül 3 napra a kórházba, akkor ő apával, nagyszülővel teljesen jól el van otthon, még akár egy addig szopizós gyerkőc is megvan anya cici nélkül, amíg anya bent van a kórházban.
Hogyan élted meg a kórházi időszakot, mert a saját emlékeimből visszatekintve erősebb volt még a kötődés a nagytesóval, mint az újszülöttel, és nagyon nagy volt a hiányérzetem. Hogyan élted meg ezeket a gyerekekkel?
Szerencsére nem kellett megélnem, mert nekem a legnagyobb született csak kórházban, és a többi gyerkőc intézményen kívül otthon szülés keretében született, úgyhogy első pillanattól kezdve együtt volt a család, úgyhogy így nem szeparálódtunk el, de ők igényelték is, hogy rögtön oda jöhessenek, megnézhessék a legkisebbet, megfoghassák, pelenkázhassák, vagy csak nézhessék, hogy én hogy pelenkázom, vagy a férjem, és én ezekbe mindig be is vontam őket, és jó is. Ugye nekem van egy mondás, amit én is tanultam, egy nagyon jó társamtól, anyatársamtól, hogy a kielégített vágy elcsitul, és ugyanezt tapasztalom mindig, tehát hogyha hagyom, hogy ott legyenek körülöttem, kipróbálhassák, megnézhessék, ami lehet, hogy dupla időbe telik nekem, vagy akár tripla időbe, de az a pár alkalom azt eredményezi, hogy utána már könnyebben elszakad tőlem, és hagy a mindennapokban a dolgomra, és haladhatok én is az ütemembe. Csak kell neki az a megtapasztalás.
Az újdonság varázsa általában a gyerekeknél eltart egy darabig, amíg nagyon aktívak, nagyon közreműködőek, aztán elkezd cseperedni a testvér, és akkor elindulhat egy ilyen testvérféltékenységi időszak. Nálatok ez hogyan zajlott, hogyan éltétek meg?
Igen, minden családnál szerintem másképp. Minden élethelyzetnél más, ugye mennyi a korkülönbség a gyerekek között, nemek is szerintem az én tapasztalatom alapján nagyon számít, hogy fiú-lány arány hogy van, valamint az is, hogy esetleg szopizik-e, vagy szopizott-e születés előtt a nagy még, hiszen lehet, hogy ő ismét szeretne szopizni, de ugye most a pici lenne, aki a szopizás fő alanya lenne. Vannak olyanok, akik egyszerre szoptatnak két gyerkőcöt, nekem nem kellett. A legkisebb korkülönbség a két lányom között van, és ott is saját magától nem kérte egyik napról a másikra a lányom, hanem a picinek meghagyta a szopizást. Ezt is folyamatosan beszéltem, meséltem, és magyaráztam nekik, hogy ugye, ha megszületik a pici, ő fog szopizni, ha megszületik a pici, ő még nem tud semmit csinálni, csak feküdni, és bizony lesz olyan, hogy anyának oda kell szaladni hozzá, vagy ő vele kell foglalkoznia, és akkor nem tudok itt ülni melletted folyamatosan, vagy el kell jönnöm mellőled, és teljesen jól megértik. Ha lehet, akkor játékosra szoktam fogni egyébként is ezeket a dolgokat, és előre elmagyarázni. Tehát ez rettentő sokat segít, ha előre tudatom velük, hogy mi vár rájuk, mi fog. És amikor benne vagyunk egy-egy szituációban, akkor sem csak elrohanok, vagy megyek pelenkát cserélni, vagy visszaaltatni, hanem ugye magyarázom neki, hogy most fölkelt, lehet, hogy éhes, lehet, hogy tele van a pelenkája. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a hordozó eszközök nagyon sokat segítenek nekünk ebben, mert akkor ugye rajtunk lehet a kisbaba, és szinte semmit nem kell nélküle csinálni, ugyanúgy a kicsi is velünk van, viszont a nagyra is tudok figyelni. Főleg, mikor már hátra tesszük, akkor nem is látja a nagyobb a kicsit, olyan, mintha tényleg csak a naggyal foglalkoznék.
Igen, ezt szerettem volna a következőnek kérdezni, hogy milyen bevált szokásaitok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megkönnyíteni az életet több gyermekkel a családban?
A hordozó eszköz mindenféleképpen, tehát azt az elejétől használom, és már a másodiknál is használtam, ahogy ugye megszületett, sőt vajudásnál is jó hasznát vettük. A különböző járóka, ringatószék, adamóhinta, ezeket szokták még szeretni a több gyermekes anyukák, amibe beletehetik. Itt mindig el kell mondani, és én szeretem kihangsúlyozni az anyukáknak, hogy figyeljenek. Tehát egyedül ne hagyják a nagyot ott, mert egy hintát is meg tud a nagyobb lökni úgy, hogy az mondjuk veszélyes legyen a picire, hanem mindig rálásson az anyuka, vagy az apuka, vagy aki ott van, ha nagyszülő van a naggyal. Babakocsinál ugyanez, lehet, hogy meg elkezd sírdogálni a pici, ő jó szándékból oda akar menni ringatni, le van fékezve a babakocsi is, úgy csimpaszkodik bele, hogy megbillenhet, tehát ezeket vegyük számításba. Ugye ennél egyszerűbb ugye a hordozóeszköz, mikor rajtam van a pici, és mert ott nem kell ilyenekre figyelni, de ezek a többi lehetőség is, amit mondtam, egy anyukák, családok által bevált és szeretett eszköztár, amiből gazdálkodni szoktak.
Terveztek idén nyaralni menni majd, vagy jövőre? Lehet, hogy ez csak jövőre fog még megvalósulni. Hogyan indulna neki mondjuk egy család, egy ekkora család a nyaralásnak?
Mindent előre mindig megtervezek. Ez az alapja mindennek nálunk. Fejben is, és aztán ugye tettekben sok mindent ugye leírok. Akár egy ilyen nyaralásnál, vagy kiruccanásnál, mi inkább az ilyen kirándulások hívei vagyunk, mint a többnapos nyaralások és ottalvások hívei, mivel kiskor különbség van a gyerekek között, és úgy gondolom sokkal könnyebb lesz majd később menni be velük többnapos ottalvós kirándulásokra, mint most, mikor kisebbek, és bizony a dackorszak, és mi egymás hegyén hátán van mindegyik gyereknél, de ezeknél a kirándulásoknál is úgy szoktuk csinálni, hogy előre megbeszéljük, hogy lesz egy ilyen program, ahhoz össze kell készíteni a ruhánkat, hogy mit viszünk magunkkal. Ugye itt határt szabok, hogy nem viszünk 100 könyvet, hanem csak egyet vagy kettőt, milyen játékot vihetünk még, és ezeket szépen vagy fölírjuk listába először, és utána készítjük össze, és ugye mindig ismétlem a gyerkőcnek, hogyha oda elmegyünk, ott így viselkedünk, ha valamit szeretnél, vagy valamit meg mondjuk egy múzeumnál, vagy egy kiállításnál, ott csak megnézzük, csak rámutatunk, de meg szabad nézni, vagy ha egy templomba megyünk el, akkor ott csöndbe vagyunk. Úgyhogy ezeket is nagyon szépen össze lehet készíteni, viszont számítani kell arra, hogy a gyerek az gyerek, tehát nyugodtan jöhet rá egy kis hiszti, egy kis dac, és nincs olyan család, akinél ez ne jelenne meg. Nem kell azzal foglalkozni szerintem, hogy hogy néz ránk a mellettünk ülő, vagy a mellettünk strandoló, hanem tudjuk, hogy ez így működik,
és nyugodtan ugyanúgy, ahogy otthon megnyugtatjuk, és otthon beszélünk a gyerkőccel, azt lehet alkalmazni itt is.
Azt gondolom, hogy főleg az első időszakában a gyereknevelésnek nagyon sok feladat hárul az édesanyára. Hol kapcsolódik az apa ezekbe a körökbe? Hol tud ő neked mondjuk segíteni?
Én úgy gondolom, az édesapáknak az első pillanattól érdemes jelen lenni, és folyamatosan jelen lenni a családi életbe, tehát már a várandóság alatt is ő is ugyanúgy beszéljen a gyerkőccel, és magyarázza. Úgy van mostanában, hogy 2 hét, amit otthon tölthetnek az apukák a baba születése után, ezt nagyon jó ki is használni, hiszen az édesanyának 2 hét fekve lét lenne nagyon fontos, az első 2 hét, hogy ugye a méh visszahúzódjon, és a belső szervek szépen elkezdjenek regenerálódni az egész szervezet, úgyhogy ilyenkor minden segítséget fogadjunk el, és igen, apuka is, nagymama is, bárki, aki szeretne, az részt vehessen ebbe, de az apukák a pici körüli tevékenységekbe is, amit tudnak, vegyenek ki, és a nagy körül is. Tehát attól, hogy megszületik a pici, a nagyobb gyerkőc lehet, hogy anyára is egy picit haragudni fog, hogy most anya nem vele foglalkozik, és apával akar lenni. Olyankor nagyon célszerű az apukának elmagyarázni, hogy ne anyára haragudj, de ez így történik mindig, ha egy kicsi baba születik, mert csak anya tudja megetetni. Ugye tápszeres babánál szokták csinálni, azt a szülők is szerintem nagyon praktikus és nagyon jó, hogy ugye apuka eteti meg, és anyuka tud akkor a naggyal foglalkozni, mert ez a 2 hét, amíg otthon van apuka, simán, ha nagyon hamar elszáll, eltelik, és nem tér vissza soha, ugye? De ez alatt ugye a család össze tud szokni egy egészi, úgyhogy a pici baba körüli teendőkbe is így ki tudja venni a részét, akár este, ha csak olyan baba, olyan típusú baba, hogy vissza kell simogatni vagy ringatni, mert most nagyon sok ilyen babáról hallok, akkor azt apuka is megteheti, és legalább anyuka pár órát alszik egyben, vagy ugye, ha a nagy ébred meg, vagy ha a naggyal kell napközbe akár sétálni, elmenni, hogy meglegyen a napi friss levegőnlét, vagy elaltatni, mert még ő ugye alszik egyet napközbe, akkor azt is nyugodtan apuka vállalhatja is. Egy jó kötődés, egy erős kapcsolat alakulhat ki így, akár a kisebb felé is apukával, már a kezdetektől, de a nagy felé is.
Milyen határokat tudsz szabni a gyerekeknek? Hogyan lehet az ember következetes a szülői létben? Akár a mesenézés területén, akár, hogy mikortól van mondjuk fekvésidő, és hogyan lehet ezeket összehangolni?
Ez egy örökös harc szerintem a családokban, akárhány gyerekről legyen szó, hisz a gyerkőc az fönt tud lenni éjszaka is. Jó egyeztetni apukával a sarkalatos pontoknál, hogy de már pedig ez így legyen, és ha én ezt így jelzem a gyermek felé, akkor te is, sőt, ezt a nagyszülőkkel is nagyon praktikus megbeszélni. Tehát tényleg vannak olyan sarkalatos pontok, ahol muszáj, hogy egyezzen mindenki véleménye. Nálunk az vált be, hogy képernyőt azt szombatonként néznek, hétköznap minden egyéb mással lefoglaljuk és elfoglaljuk magunkat, a legnagyobb már iskolás, leellenőrizzük a házit, gyakorlunk hangos olvasást, vagy amit éppen kell, a kicsik rajzolnak, vagy játszanak, utána a nagy is tud, ugye, és szinte el is telik ugye az este, mert jöhet a vacsora, fürdés, készülés a másnapra. Aki kicsit engedékenyebb is, hétközben is van mese, ott ugye a határszabás, hogy mennyi mesét, vagy hány percet nézhet, azt célszerű belőni valahogy. Tehát a gyereknek lehet mutatni az órán, hogy most a 2-esen áll, ha majd leír a 3-asra, vagy a 4-esre, akkor el kell jönni, vagy abba hagyjuk. Én itt mindig azt mondom, hogy ha már néz valamit a gyerkőc, akkor nagy képernyőn nézene egy kis telefonon, ami a szemét rontja. De mondom nekem, én ez a képernyőmentesség híve vagyok, és minimálisra van tényleg csökkentve. De nehéz. Tehát anya még egyet, léci egy utolsót, és akkor a 3. utolsó után apának mennek egy utolsóért könyörögni. De meg van már szokva, hogy akkor megkérdezi a férjem, hogy volt-e már utolsó, és megbeszéljük, hogy bizony volt, vagy éppen nem volt, még egyet lehet-e nézni. A többi dolognál is ugyanígy a következetesség híve vagyok, tehát akár a rendrakás, vagy hogy most igen, most abba hagyjuk a játékot, és megyünk vacsorázni, amit én észrevettem a gyerekeken, és érdemes mindenkinek odafigyelni, hogyha benne van egy játékban nagyon, akár egy építkezésben, akár egy színezésben vagy rajzolásban, mint ahogy mi se szeretünk a mondat felénél fölállni, és rögtön menni enni, a gyerek sem fogja azt túl kedvezően fogadni, hogy én most föl akarom állítani onnan a félbehagyott rajzával, és elvinni vacsorázni. Tehát inkább előre szólok, hogy 5 perc múlva eszünk, vagy ha mutató idejére eszünk, és mindegyik gyerekemmel tudatosítom, hogy hallottad, értetted, mert van, aki jobban belemerül a játékba, és kevésbé figyel arra, hogy mit mondok közben neki, és akkor már ő is fel tud készülni, hogy most hamarosan abba kell ezt hagynom, lehet, hogy folytathatom még, de abba kell majd hagynom. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni minden esetben. Én is az elején estem bele ebbe a hibába, hogy de most vacsorázunk, gyere. És volt, hogy a nagyobb mondta is, hogy de még nem építettem meg, még én ezt be akarom fejezni. És igazat adtam neki, mert én is befejezem a levelemet, vagy bármi egyebet, amit dolgozok éppen, és utána megyek csinálni a következő teendőmet.
Mikor megszületik az első gyerek, akár a második gyerek, azon gondolkodik az ember, hogy egy kicsit szeretnék magam lenni, egy kicsit lehet, hogy szeretnék magamra időt fordítani, mikor már van 4 gyereket, sőt, ugye úton van az 5., hogyan találod meg ezeket a pontokat a mindennapokban?
Úgy nem lehet gyereket vállalni, hogyha nincs feltöltődés az édesanya, édesapa számára, és itt az édesapákat is kihangsúlyoznám. Egy gyereknél is, és a többedik gyereknél is kell keríteni lehetőséget arra, hogy akár a pár együtt kikapcsolódjon, akár az anyuka egyedül, az apuka egyedül, vagy baráttal, mert különben egy nagy katyvasz alakul ki, ahol ingerült, feszült lesz a szülő, és ez ugye a gyerekekre is ráragad. Ilyenkor célszerű megtalálni azt, ami engem boldoggá tesz és feltölt. Az én esetemben ilyen a Mamin Baba hordozós latin fitness. Ha én el tudok jönni órát tartani, akkor én az alatt feltöltődök, türelmem lesz megint, energikusabb leszek, nem beszélve róla, hogy ugye jót tettem a testemnek, mert mozogtam, és közben még a gyerkőcöm is velem lehetett, nem kellett otthon hagynom, de az is egy feltöltődés lehet, ha elmehetek apával egyet vacsorázni. Vagy ha valaki egyedül mehet el tornára, vagy bármilyen táncos, vagy bármilyen mozgásformára, ahova mondjuk nem tudja a gyerkőcét vinni magával, és mondjuk addig apuka vagy nagymama van a gyerekkel, és ez lehet csak egy óra, de egy hatalmas feltöltődést ad. Vagy elmegy 2 hetente moziba, vagy tényleg kinek mi az, elolvas egy pár oldalt a kedvenc könyvéből. Ilyenkor nyugodtan beszéljünk a család többi tagjaival, hogy melyik nap legyen az, amikor így fel tudunk töltődni, mert erre szükség van, enélkül nem tudunk mi se működni. Ugyanilyen az alvás, hogyha egy olyan időszak következik be, amikor többet kell a pici, vagy épp a nagy, mert én is azt is észrevettem, hogy amikor elkezdenek álmodni a gyerekek, akkor bizony sokszor fölriadnak, mert új még nekik, hogy álmodnak, és ilyen ez megterhelő lehet akár az édesanyja számára, sőt elsősorban az ő számára, és egy ilyen beteges időszak is, amikor kelni kell, lázat mérni esetleg, orrot fújni a gyereknek, vagy orrot szívni, és ilyenkor is nagy segítség az, ha esetleg napközben valaki tud lenni a gyerkőccel, ott tud lenni velem, és esetleg én egy picit le tudok dőlni, nem kell talpon lennem, és a gyerekekkel, vagy az egyik gyerkőccel foglalkozni folyamatosan.
Nem érdemes túlvállalnia magát az édesanyjának, merjenek segítséget kérni.
Merjenek mindenféleképpen, is fogadják el, nyugodtan határozzák meg, hogy én most a gyerekágy alatt azt szeretném, ha te ebben segítenél, hogy ott legyél, és mondjuk a nagyobban játszál, vagy épp főzzél, vagy takaríts ki nekem, mert én nekem szúrja a szememet, hogy minden mindenhol is van, mert olyan típus vagyok, vagy egy ilyen beteges időszakban is nyugodtan meg lehet mondani, hogy most én le akarok dőlni egy órára aludni, kertsél föl, ha a pici föl kell nyugodtan, de ha nem kell föl és el van, akkor legyél velete. És ez lehet nagymama, nagypapa, édesapa, de szomszédasszony is, vagy bárki olyan ismerős, akiben megbízunk, és babysittertől kezdve bármilyen segítő,
nyugodtan kérjük ezeket a segítségeket is, fogadjuk el.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagy családos mindennapokról mesélt önöknek Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz, a Közelbaba Egyesület elnöke, 4 gyermekes édesanya. A 2024. március 5-i adásunk ismétlését hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője Berecz Renáta nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Most elhangzott adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes